Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! Sindár Mátyás Bajai plébános vagyok. A mai evangélium Szent Máté evangéliumából való a 12. fejezetből olvasom fel a következő részletet. Néhány írástudó és farizeus így szólt Jézushoz. Mester, jelet szeretném tőled látni. A gonosz és házasságtörő nemzedék jelet kíván, válaszolta Jézus, de nem kap mást, csak Jónás próféta jelét. Amint ugyanis Jónás próféta 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az emberfia is 3 nap és 3 éjjel a föld szívében. A ninivei férfiak föltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel is elítélik, mert ők bűnbánatot tartottak Jónás szavára, s itt nagyobb van, mint Jónás. Dél királynője föltámad majd az ítéletkor ezzel a nemzedékkel, és elítéli, mert ő eljött a föld végső határáról, hogy hallja Salamon bölcsességét, s itt nagyobb van, mint Salamon. Ezek az evangélium igéi. Kedves rádióhallgatók, most, amikor ezeket az evangéliumi sorokat olvasom, akkor éppen Alsó-Ausztriának gyönyörű alpesi hegyei között Ottertál falucska tőszomszédságában vagyok. Hosszú kanyargos út vezet a völgyön keresztül idáig, most nyáron különösen is pompázatos, zöldelő, magas hegyek között. Azonban ha nem lenne látható az alpesi gazdagságok gondossága, a szinte kézzel foghatóan érzékelhető béke és a csend, hogy a népnyelv is mondja, mondhatnám azt is, hogy az Isten háta mögött vagyok. A mai osztrák körülményekre ez már nem mondható. Ám amikor a 20. század második évtizedének a legvégén, egészen pontosan 1920-tól kezdve, hat esztendőn át az akkori monarchia egyik leggazdagabb fiatalembere, a bécsi születésű és már Berlint és Cambridge-et is megjárt nyelvfilozófus, a 20. század egyik szellemóriása Ludwig Wittgenstein mások mellett ennek a falucskának a népiskolájában jött tanítani, főként télen ez a környék még egy igencsak vadvilág lehetett. Ma délelőtt éppen itt, ahol Berlin és Cambridge után apró parasztgyerekeket oktatott betűvetésre és számvetésre, Wittgenstein, egy sziklacsúcsra mentem, ahol egy templom áll, egy 10. századi templom, Szent Konrád építette, és a templom tövének a hűvösében azon tűnődtem, hogy mi lehetett az a belső indíték, ami Wittgensteint, az akkor már Bertrand Russell barátot, az Európa szerte híres írások szerzőit ide a világ végére hozta. Népiskolai tanítónak állt kicsi gyermekek közé. Nem tanulmányoztam persze kellő pontossággal, fél nap alatt meg se tehettem Wittgenstein élettörténetét, de abban biztos vagyok, hogy a kevésben is igyekezett megtalálni a többet, a kicsiben is itt a szeretnivalót. Más lehetett és alaposabb, a kicsiséget is nyilván sokkal jobban ismerő, megértő, mint a mai evangélium kétkedő, a kákán is csomót kereső, a fiatal mestert, így mondanám, vegzáló, jelet követelő írástudói és farizeusai. Akik azt kérdezték, azt mondták neki, hogy mester, jelet szeretnénk tőled látni. Jézus nem kért jelet. Őt kérték. Ő csak tanított. És szerette a kicsinyeket. Szerette a házasságtörőt, a megtérni igyekvő vámosokat, a bűnbánó hölgyeket, a szegényeket és a gyerekeket. Észrevette bennük is az embert, a szeretnivalót. A jámborságukra büszke farizeusok, a tudásukban gőgössé vált írástudók erre a legtöbbször képtelenek. Mint ahogy Jézusban sem vették, nem vehették észre az emberfiát. Én úgy hiszem, hogy az igazán nagyok szeretik leginkább a kicsinyeket. Az igazán nagyok. A Jézusok, a Wittgensteinek. Ők, akik már tudják azt, hogy mennyire korlátos és botladozó is az emberi tudás és értékelés, és a szenvedély, és hogy mennyire törékenyek is vagyunk. Egyébként Wittgenstein pár Istennel kapcsolatosan úgy fogalmazott, hogy amiről nem lehet, arról ne beszéljünk, úgy hiszem, hogy mégis valami belső alázatos vonzódásból az ős eredeti és még szinte kétkedések nélküli tiszta hit misztériumának a helyeihez menekült, akkor is, nem csak akkor, amikor népiskolai tanítónak szegődött, hanem akkor is, amikor kétszer is kolostori szolgálatot vállalt. Elsőként a kloszternaiburgi ágostonosoknál tanult kertészetet, és életének egy másik időszakában szerzetes nővérek kolostorában volt segédkertész. Nem hiszem, hogy Wittgenstein az apácáktól kért volna jelet, de azt igen, hogy jelként hatott, vagy hogy valami miatt mégis fontossá vált számára akkor az életük. A bölcselettörténet 20. századi óriási, aki vagy 30 ezer oldal kéziratot produkált, és talán éppen, mert tudása azt sugallta, hogy a filozófia olyan, mint a létra, amelynek a fölírunk a tetejére már semmire se való, félre is tehetjük akár, bizony volt, hogy meghajolt az egyszerű apácák és a falusi kisgyerekek élete előtt. Nem akarok erről többet mondani, mert akkor már én lennék szerintelen. Amit eddig elmondtam, azzal csak azt akartam mondani, hogy a gondolataink, még a kérdéseink is annyira törékenyek. Nem követelhetünk mindenkitől, mint Jézustól is tették, és mindenkor jelet. Nem adhat mindenki és mindenkor csodát. Még államférfiak se. Sem a hitvesünk, sem a szomszédunk, és főként nem a betegeink és a szegényeink, a társadalom perifériáján élők nem adhatnak jelet. Még Jézus sem mindig adhatott. Tudjuk, Wittgenstein gyerekek közötti munkája itt is bőven vett fel utol a kérdéseket, mint hogy a mi életünk is. De igyekezett. Berlin és Cambridge után is ide a világ végére is eljutni, tanítani, jelet adni. Csodát tenni soha se könnyű. De éppen ezért tudható, hogy szabad és kell is megbocsátanunk, ha nem sikerül, még önmagunknak is valami. Carl Gustav Jung kifejezéssel élve, kézen kell, hogy fogjuk még az önmagunkban élő sötét felebarátot, és el kell fogadnunk, hogy néha gyöngék vagyunk, hogy ilyenek is. És hogyha még a legnagyobbak is esékenyek, és ha még Jézusnak is meg kellett szenvednie a Jónás jelét, amíg ő is csak a háromnapos halálon át mutathatta meg a föltámadást, akkor legyünk talán mi is szerények és irgalmasok. Ne csak jeleket, csodákat követelők, mint a farizeusok. Irgalmasabbak ma, ha lehet, ha bírjuk, legalábbis egy kevéssel annál, mint amilyenek tegnap voltunk. Még önmagunkkal kapcsolatosan is. Ránk fér az irgalom. Igaza volt Rónainak, amikor Szelápián legendákban úgy fogalmazott egy helyen, hogy a másik irgalom. A farizeusok és írástudók úgy gondolták, hogy ők már eleve tudják, hogy kicsoda a Jézus. Ítélet volt már az a kérésük is, hogy mutasson jelet. Tegyen már nekik néhány csodát. Öntelt magabiztosság volt bennük, hogy úgysem adhatja meg. Elítélték már eleve a megszólított mestert. Nem ismerhették persze még Reményék ne ítélj című versét, ahol azt írja, hogy Istenem, add, hogy ne ítéljek, mit tudom én, honnan ered, micsoda mélységekből a vétek, az enyém és a másoké, az egyeseké, a népeké. Istenem, add, hogy ne ítéljek. Istenem, add, hogy ne bíráljak. Erényt, hibát és tévedést egy óriás összhangnak lássak. A dolgok olyan bonyolultak, és végül mégis mindenek elhalkulnak és kisimulnak és lábaidhoz együtt húrnak. Mi olyan együgyűen ítélünk, és a dolgok olyan bonyolultak. Istenem, add, hogy mind halkabb legyek. Versben és mindennapi beszédben csak a szükségesebb beszéljem. De akkor szomban súly legyen, s erő, s mégis egyre inkább simogatás. Ezer kardos szónál többet tevő, s végül ne legyek más, mint egy szelíd igen, vagy nem. Te egyre inkább csak igen. Mindenre ámen és igen. Szelíd lepke, mely a szívek kejhére ül. Ámen, igen. És a gonosztól van minden, azon felül. Köszönöm, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!